Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Közel állt az orosz gazdaság a teljes összeomláshoz, erről beszélt a Kreml szóvivője. Elfogyhatnak az ukrán férfiak. Illetve megkezdte az izraeli hadsereg a Hamász központjának számító nagy gázai kórház alatti katakombák és járatok feltárását. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra és szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban.
Én is üdvözlök mindenkit.
Érdekes dolgok történtek ezen a héten is, de mindközül talán a legérdekesebb az, hogy a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy nagyságrendileg egy évvel ezelőtt nagyon közel állt a sorozatos szankcióknak köszönhetően Oroszország gazdasága a teljes összeomláshoz, és hát azért érződik a narratívából, hogy ez igazából egy önmagukat dicsérő interjú, mert most már azért látszik az, hogy egyrészt túlvészelték, másrészt egész jól is teljesít az orosz gazdaság. Mit mutathat ez számunkra kifelé, hogy most már ennyire nyíltan és őszintén beszélnek az oroszok erről?
Hát az, hogy nyíltan és őszintén beszélnek, ezt azért tegyük idézőjelbe, hiszen a statisztikákban rendszeresen az látható, hogy Oroszország több téma vonatkozásában azért nem mondott igazat. Az objektív elemzések alapján látható, hogy ténylegesen, ahogy fogalmaztál, azt a fajta mélypontot, ami 2022 márciusától augusztusig, szeptemberig az orosz gazdaság vonatkozásában a szankcióknak köszönhetően megtörtént, ez ténylegesen ki tudta javítani, vagy át tudta vészelni Oroszország. Ennek a megközelítése egyrészt azért, és vizsgálata azért fontos, mert hogy a nyugatnak, Ukrajnának és egyáltalán Oroszország gazdasági teljesítményének vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges, hogy ebbe egy picit így belepillancsunk. Az, ami egy alapmondás, és amit ebből ki kell emelnünk, hogy a szankciók egy ideig működtek. Ez azért nagyon fontos, mert itthon is ezzel kapcsolatban biztonságpolitikai szakértők között folyamatosan vita volt, és az első hónapoktól az volt az egyik oldal narratívája, hogy igazán ezek a szankciók nem működnek. A valóság az az, hogy igen, működtek, viszont Oroszország lépéseket tett ezeknek a szankcióknak az átvészelésére, kijavítására, kikerülésére. Ebben elévülhetetlen értelme van, most az elévülhetetlen, azt tegyük idézőjelbe Kínának és Indiának. Elsősorban azért, mert hogy azt ismerték föl, illetve Kazasztánnak, hogy a nyugat nagyon komoly gazdasági szereplőinek érdekében áll az, hogy az orosz gazdaságból továbbra is nyersanyagokhoz hozzájussanak. Ez legyen kőolaj, legyen földgáz, teljes egészében mindegy. Az energetikai szektorban az ásványi kincsek tekintetében Oroszország nagyon komoly tartalékokkal rendelkezik, ezt lehet tudni. És nyilván ezeket próbálta valamilyen úton módon a nyugat csökkenteni, tehát ezeken keresztül történő bevételeket, hiszen Oroszország gazdasága tulajdonképpen Olaszország vagy Svájc méretű országnak felel meg, viszont nyersanyagok tekintetében, nyersanyag tartalékok tekintetében felfoghatatlan. Tehát, hogy ezt becsülni sem tudjuk. Az alapötlet jó volt, viszont az a fajta nyugati hozzáállás, amiben kerülőutakon, közvetítők segítségével azért csak megkeresték Oroszországot, és mindig mondom, és a nézők lehet, hogy már picit unják is, hogy a profit a legjobb szervező. Rájöttek arra, hogy hogyan lehet ezzel a plusz láncszemek beiktatásával a szankciókat kikerülni. Azért hozzátenném, hogy nyilván például az Egyesült Államok, az Európai Unió, illetve a katonai vezetés oldaláról ez egy fájó pont, és rájöttek erre, ennek kapcsán ennek kijavítása most van folyamatban. Tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszak szankciói, abban az esetben, hogyha a nyugat továbbra is finanszírozni akarja Ukrajna védelmét, akkor ez egy olyan terület lesz, amivel foglalkozni fog a nyugat, és az elkövetkező időszakban lévő szankciók ezekre a gazdasági lépésekre, amellyel Oroszország kikerülte ezeket a szankciókat, megpróbálja orvosolni, kijavítani. Tehát ez a jövő zenéje, és ez egyszerűen logikai lépések oldaláról abszolút elvárható a nyugat oldaláról Ukrajna érdekében. Ez az egyik dolog. A másik, ami nagyon érdekes, nyilván Peszkov, ha azt érezné, hogy az orosz társadalomban negatív hullámokat vetne egy ilyen fajta beismerés, akkor dehogy esze ágában nem lett volna erről így beszélni. De azzal, hogy több adat és olyan fajta statisztika azt mutatja, hogy Oroszország hadigazdasága nagyon komolyan fölpörgette az orosz, ha nem is kereskedelmet, de az orosz gyártási kapacitásokat. Ez egy olyan zászlóra, kommunikációs zászlóra tűzhető valami, amin keresztül az orosz társadalomnak azt lehet mutatni, hogy kvázi legyőzték a nyugatot, legyőzték Ukrajnát, hiába feszült egy óriási politikai, gazdasági, katonai hatalom, egy tömb Oroszország ellenében, Oroszország anyácska ismét győzedelmeskedni tudott. Azért annyit megjegyeznék így apró betűkkel, így a lap alján, hogy átéltünk már ilyet, tehát láttunk már ilyet a Szovjetunió idejében is, amikor a hadigazdaság és egyáltalán a katonai vállalatok, ipari létesítmények óriási felvevő piacként, vagy óriási felvevő erőként mozgatták az orosz gyártást, az orosz kereskedelmet. De még egyszer szeretném mondani, ez nem termel. Tehát, hogy ez rövid távon, középtávon lehet, hogy az orosz gazdaságnak most jót tesz, de egyébként hosszú távon ez nem fog eredményre vezetni. És ez nem vágyelvű gondolkodás, hanem egyszerűen történelmi tényszerűség, hogy a hadigazdaságon keresztül és hadigazdálkodáson keresztül a normál gazdálkodás, normál gazdaság nem tud annyira teret nyerni. De tény és való, hogy most Oroszország belső kommunikációjában ez piszkosul jól jött Oroszországnak. Nyilván ez nem tetszik a nyugatnak, ebben van egy ilyen fajta fricskázás is, és ne felejtsük el, hogy nem csak az orosz társadalom szempontjából lényeges ez az üzenet. Van egy olyan fajta tömbösödés, erről beszélgettünk, amiben Oroszország azt meg tudja mutatni, hogy, és ezért küzd kommunikációs és katonai és diplomáciai szempontból is, hogy a vezető államok közötti tekintélyét újból vissza tudja hozni. Kétségtelen tény, hogy az elmúlt 20-21 hónapban az a fajta hozzáállás Oroszországhoz, nem csak a nyugat oldaláról, hanem a környezetében, akár Kína, akár India, de a latin-amerikai országok részéről is, hogy Oroszország egy legyőzhetetlen nagyhatalom, az megtépázódott olyan szempontból, hogy egy 40 milliós ország képes az orosz haderőt feltartani, képes harcolni Oroszország ellenében. Nyilván ennek milyen áron, tehát hogy erről majd úgy is beszélgetünk. De amikor ilyen üzeneteket tud közvetíteni a világ felé Oroszország, hogy nézzétek meg, nehézségeink voltak, de mégis győztünk, ennek külpolitikai és diplomáciai eredményei is lesznek.
Az egyik ilyen diplomáciai eredmény lehet az, hogy például Olaf Scholz, német kancellár ugye bejelentette, hogy ismét tárgyalóasztalhoz szeretne ülni és egyeztetni Putyinnal. Vlagyimir Putyinnal. Azért ez bármennyire is Scholz elbagatelizálta a saját szerepét, de azért ez nem kis dolog, hogy ez egyik legnagyobb.
Igazán az egy válaszút előtt vagyunk, és ugyanúgy, mint hogy az előző adásban, még mindig nem látjuk felszállni a ködöt a tekintetben, hogy az Egyesült Államok finanszírozási oldalról mit lép Ukrajna tekintetében. Igen. Annyiban azért a mai nap, és akkor áruljuk el a nézőknek, hogy hétfő van. Ma a kora reggeli órákban az Egyesült Államok védelmi minisztere megérkezett Ukrajnába. Pontosan azért, hogy ezeket a kérdéseket végig tárgyalja, hogy hogyan folytatódik a háború. Az már látható, hogy a háborúhoz kapcsolódó finanszírozási keretrendszer kimerült. Tehát, hogy azt teljes egészében elköltötték, úgymond, az ukránok, vagy lehívták az ukránok. És arról beszélnek, hogy mármint az amerikaiak, hogy nagyon bíznak abban, hogy karácsonyig, tehát december közepére, végére valahogyan egy újabb forrást képesek lesznek biztosítani. Ezért érdekes az, és ezért akarja tudni a német kancellár, hogy mi van Oroszország vezetőjének fejében, és ez egy puha túlozó tárgyalás. Egyrészt azért, amit te is mondasz, hogy hogyan lehet itt a háború következő időszakát fölmérni, és vezetési oldalról tervezni e tekintetben. De közben nézi Európa, nézi Németország is Ukrajnát és az Egyesült Államokat, mert nem mindegy, és hogyha most megnézzük az elmúlt egy hét történéseiben, a múlt héten beszéltünk arról, hogy 4 milliárd euróról 8 milliárd euróra emeli Németország az Ukrajnának szánt katonai segélyeknek az összegét. Megközelítőleg van egy ilyen minimum és maximum határ. A maximum határ az körülbelül ilyen 100-106 milliárd, amire 2023. decemberétől 2024. decemberéig a hadipari költségekre és a hadsereg működtetésére szüksége lenne Ukrajnának. Ez a teteje az összegnek. És van egy alsó határ, ez megközelítőleg ilyen 65 és 70 milliárd dollár között van. Ezt próbálja Vészterv oldaláról összehozni Németország, és ezért mondom azt, hogy az elmúlt héten Macronék, tehát Franciaország is, illetve Hollandia is elkezdett azon gondolkodni. Hollandia hát egy relatíve kisebb összeggel, tehát ők egy ilyen 2-3 milliárd euróba. Hát igen, a maguk szintjén egy 2-3 milliárd euróval kívánnak ehhez hozzájárulni. Franciaország oldaláról megközelítőleg egy hasonló összegben gondolkodnak, ők még nem jelentették ezt be, de erről tárgyalnak Franciaországban a katonai vezetők, illetve a politikai vezetők, ami arról szól, vagy azt jelzi, hogy azért Európa próbálja ezt összesakkozni, és én, ha most azt kérdeznéd tőlem, hogy mi az, amire számítok, egy ilyen furcsa hibrid megoldásra, amiben az Egyesült Államok is ad pénzt, nem teljes összeget, tehát nem olyan nagyságrendben, mint amit így gondoltunk, de az Európai Unió országainak, vagy a NATO partnereken keresztül az európai országok ki tudják egészíteni ezt az összeget. És ez az, ami így formálódik, és ebben véleményem szerint ezt jelezni akarja a Németország kancellárja Vladimir Putyinnak, hogy ezek a gyűjtési folyamatok így folytatódnak, illetve éppen folynak, amit én azt gondolom, hogy Oroszország pontosan tud. Itt az elkövetkező hónapokban az a fajta összeomlás, amit másfél héttel ezelőtt például itthon is több szakértő előre jelzett, szerintem nem fog bekövetkezni Ukrajna oldaláról, mert azzal, hogy megérkezett az amerikai védelmi miniszter, és az első mondata, tehát a leszállás után az volt, hogy folytatni fogja az Egyesült Államok Ukrajna támogatását, ez egy nagyon komoly üzenet volt, de készül már a vészforgatókönyv, hogyha valamilyen összeggel vagy összegoldaláról kevesebb lenne az amerikai támogatás, azt valahogyan Európa ki tudja egészíteni.
Igen, de talán az összeomlás az, hogyha anyagi oldalról nem is, humán erőforrás oldalról megvalósulhat, igen. Mert ugye azzal kapcsolatban egyre több hír, egyre több forrásból lát napvilágot, hogy elfogyhatnak a hadrafogható ukrán férfiak, akiket a frontvonalra lehet terelni. Ugye egyrésztről a számok, nagyjából az adatok, amikből lehet tájékozódni, azt mutatják, hogy van már több mint 130 ezer halottja Ukrajnának, és több mint 200 ezer sérültje még emellett, akiket nyilván tartanak, tehát azért ez már több mint 300 ezer érintett, és emellett pedig még akik a frontvonalon vannak. Itt majd egyrészt beszéljünk erről is, de a másik, ami még érdekesebb, hogy arról a gazdasági vonatkozásról, meg társadalmi vonatkozásról egyáltalán nem esett szó idáig, vagy nem beszéltünk, hogy olyan ágazatokban, olyan területeken kellett most már az ukrán társadalomnak nőket alkalmaznia, ahol korábban soha, vagy akár mondjuk ez Magyarországon elképzelhetetlen, hogy mondjuk a bányaiparban, a bányászok között nőket alkalmaznak, korábban fodrászokat, vagy a szépségiparban dolgozók, most jelen pillanatban a bányában dolgoznak, vagy az építőiparban is nők kezdenek el dolgozni, hogy ez egy évtizedekre meghatározó gazdasági átalakulást hozhat, és fog hozni egyértelműen ez a háború, bárhogy ér véget.
Nézd, ezért mondom mindig azt, hogy a háború az egy pokoli valami, mert hogy ténylegesen egy komoly és folyamatos háborús összetűzésnek alaphozadékai generációk tűnnek el. Az, amit most Ukrajnában látsz, és amiről beszéltél, ebben annyit pontosítanék, hogy a 100 ezer fölötti halott, tehát ez 70, tehát több becslés van. A másik becslés, ugye a legalsó szám az ilyen 65-70 ezer, de akkor is 65-70 ezer halott. Tehát, hogy, és általában ugye a halottakhoz kapcsolódóan minimálisan 2-3-szoros a sebesültek száma. Ami azt jelenti, hogy az a generáció, tehát a 18-20 éves generációtól mondjuk a 30-35 éves generációban, tehát a leginkább egészséges, leginkább hatrafogható, leginkább termelőképes férfiak generációjában a sebesülésekkel együtt alaphangon 300 ezer és 450 ezer ember között, akik tartósan kiestek a termelésből. És emellett, így ahogy fogalmaztál, vannak azok a férfiak, akik a fronton vannak és szolgálnak, most lehet, hogy nem az első vonalban, de akkor sem végeznek termelői tevékenységet. Itt egy érdekes összehasonlítást hadd mondjak. 2022. augusztusa környékén látott napvilágot az első adat, hogy az akkori mozgósítás alapján körülbelül 650-700 ezer főt mozgósított addig Ukrajna. Ez idén, tehát 2023. februárjára már milliós nagyságrendet, tehát ilyen 950 ezer és 1 millió férfit jelentett, és idén, tehát 2023. augusztusában megközelítőleg 1,3 millió emberről beszéltek. Tehát Ukrajna, tehát nem a külső szakértők, nem Oroszország, hanem Ukrajna ezt mondta el. Most ilyen szempontból a mozgósítás nagyon-nagyon fontos, hiszen a harcok miatt folyamatosan halnak és sérülnek a férfiak. Ezért beszéltünk arról, hogy Ukrajnának nagyon komolyan, és itt jön össze azzal az első gondolattal, amit előbb beszéltünk, szükségük van nyugati támogatásra, mert ilyenfajta anyagháborúba, hogyha Ukrajna belefolyik, egyszerűen nem tud nyerni Oroszországgal szemben. Ilyen helyzetekben azok a hadseregek tudnak győzni, amely hadseregek korszerű technológiával vannak ellátva, és egyszerűen nem kell egy tömeghadseregtől félniük, mert nem létszámmal, hanem kiképzéssel és felszereléssel, tudással, technológiával verik meg a másik oldalt. Ebben is van egy ilyen billegés, és ezért továbbra is azt mondom, mint múlt héten, hogy fordulóponthoz ért ez a háború, és kritikus helyzet van, mert hogy ha megint csak számok oldaláról nézzük, csak a háború első egy hónapjában, azokban a térségekben, ahol Oroszország támadásokat hajtott végre, illetve elfoglalt területeket, pokoli pusztítást végzett. Gondoljunk például Mariupolra, ahol egy hatalmas nagy acélüzem, tehát egy működő város volt, és ma egy földeltették egyelővé az oroszok. Megközelítőleg 4,5-5 millió ember veszítette el a munkáját. Tehát nem csak azt kell vizsgálnunk Ukrajna oldaláról, hogy hány férfi halt és sebesült meg, és esett ki a munkaerőpiacról, illetve azt hozzátenni, akik éppen szolgálnak, hanem effektíve a munkahelyek, illetve olyan területek is megszűntek termelni, amit Oroszország elfoglalt, és például azért ne felejtsük el, hogy Kelet-Ukrajna komoly része, például a Donyec-medence bányászati ipari szempontból az egyik legerősebb része volt Ukrajnának, és ezen a területen nem folyik egyáltalán termelés. Oroszország sem tud termelni, de Ukrajna meg végképp nem. És ilyen szempontból van ez a szumma helyzet, amiben hát nem tudok neked más mondani, mint a második világháború időszakát, ahol mind a Szovjetunió területén, mind Németországban, Magyarországon is, az Egyesült Államokban is a gyárak, a bányák, az ipari létesítmények a nők segítségét kérték, és kísérteties a hasonlóság, mint ami akkor történt, hogy akkor is repülőgépeket szereltek össze nők a második világháború idején, bányákban dolgoztak, és most ugyanezt láthatjuk Ukrajnában. Ez egy óriási társadalmi krízis. Eltűnik egy generáció, vagy már eltűnt egy generáció. És hadd mondjak egy másik példát pont a Szovjetunió és Oroszország tekintetében. A nagy honvédőháború idején megközelítőleg 20-22 millió halottja volt Oroszországnak. A 70-es években a társadalmi, tudod, van ez a korfa, lehetett még mindig látni, hogy egy óriási bezuhanás, egy óriási fekete luk lett 1941 és 1945 között az orosz társadalomban és az orosz népességben. Én hasonlóképpen idézőjelben egy ilyen fekete lukat látok most.
Hát nyilván ezt a végtelenség lehetne citálni, szétszedni, hogy ez majd a nyugdíjellátórendszere milyen hatással lesz,
minden,
ki fogják ezt kitermelni később, hogy az idősek, akik most voltak, közben termelő férlakosság nincsen. Viszont amiről még szintén kevesebb szó esik, és ez is rendkívül érdekes, ez minden háború kapcsán, hogy oké, hogy fizikai sérülésekkel mennyi halálos áldozat van, de hogy mennyi mentálisan sérült ember fog maradni abban az országban ezt a háborút követően.
Hát nézd, a rehabilitáció és egyáltalán az orvosi ellátásról nagyon-nagyon kevés szó esik, miközben beszélünk a katonák kiképzéséről, beszélünk a logisztikáról, hogy hogy lehet az utánpótlást szervezni. Az orvosi ellátás a háború közben és a háború után az egyik legfontosabb terület. A háború közben, és ezt nem ragozom, egyszerűen azért, mert fontos, hogy egy hadsereg milyen gyorsan tudja egyrészt, és milyen hatékonyan tudja az embereit megmenteni, a sérülteket ellátni, rehabilitálni őket, és visszavinni a frontra, és újból harcképessé tenni őket. Az, hogy ezzel kapcsolatban vannak problémák Ukrajnában, Oroszországról azért nem beszélünk, mert ott nagyon-nagyon nagy problémák vannak, viszont onnan nem szivárognak ki ezzel kapcsolatban információk. Ukrajnában friss hír, hogy pontosan az egészségügyi ellátásért felelős, fontos katonai vezetőt váltotta le Zelenszkij elnök azért, hogy NATO kompatibilissé tegyék, ez egy nagyon érdekes Ukrajna hadseregét, és erre megint csak itthon, hogy lehet egy háborúban, és miért kell NATO kompatibilissé tenni. Ennek az oka egyszerű, hogy a NATO-ban és az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben a háborúk egyik fontos része volt, hogy a háború közben hogyan lehet a katonákat ellátni. És ebben ez a harci medicina kimagasló eredményei vannak a nyugatnak. Ebben azt kell, hogy mondjam, hogy, és ez nem kérdés, hogy szakmailag régóta jobban teljesít, különösen az Egyesült Államok, de ezen keresztül ugye a NATO is, és ezt a fajta tudást szeretnék pont a létszám adatok miatt átvenni az ukránok. Ez például összefügg azzal, hogy milyen gyorsan történik a harctereken az ellátás, hogyan szervezik a felcser rendszer, tehát a katonai felcserek rendszerét, hogyan mentik meg az embereket, kiért mennek, kiért nem mennek, tehát ez egy egész másfajta döntési mechanizmus, ez egy szakma, ez az egyik rész. A másik, amit te említettél, felmérhetetlen az a pszichés torzulás, ami a harcmezőkön a férfiakat éri. Összesen lehet hasonlítani azt a fajta háborús helyzetet, ami most van, mondjuk egy ilyen misszióval, amit nyugati katonák egy-egy térségben ellátnak. Ez tényleg egy folyamatos háború, és ebben az, hogy ebből a helyzetből lelki torzulás nélkül kijöjjön valaki, ez elképzelhetetlen. Tehát mindenki, ahogy van egy mondás, hogy ne gondold azt, hogyha belenézel sokszor a sötétségbe, a sötétség nem néz vissza beléd. Ez egy olyan fajta pszichés lenyomatot hagy az emberekben, amire egy országnak különösen egy ilyen helyzetben, egy nagy háború kapcsán készülnie kéne. Én azt hiszem, hogy ezzel most Ukrajna még nem foglalkozik. Ha ennek a háborúnak vége lesz, viszont nem tudják megkerülni.
És egy másik még ez a háborúhoz kapcsolódó érdekesség, hogy a Gyeper folyó mentén az ukrán csapatok a nyári és őszi hadjárat talán legnagyobb sikerét érték el, egy 3,8 kilométer, ilyen adatok láttak napvilágot, szélességben, mélységben sikerült az orosz csapatokat visszaszorítaniuk. Szerinted ez egy átmeneti siker és áttörés, vagy ennek voltak az imálősz szelei?
A nyár folyamán, illetve a korai ősz folyamán próbálkozott folyamatosan a Gyeper folyónál, Gyeper bal partjánál, keleti partjánál Ukrajna sikereket elérni. Ez nem ment, viszont egy furcsa helyzetet látunk ezen az 1100 kilométeres frontszakaszon. Ahhoz, hogy Oroszország bizonyos térségekben eredményeket érjen el, erőket kell átcsoportosítania. Az, amit láthatunk, hogy a tartalékok mozgatásában van egy alapvető elgondolás Oroszországban, amihez még mindig tartják magukat. Az alapvető elgondolás arról szól, hogy sorállományokat nem szeretnének totálisan bevetni Ukrajnában. Ebből adódóan szerződéses katonák vannak túlnyomó részt, illetve bűnözők, illetve olyan katonai csoportoknak, magán cégeknek a tagjai, akikkel az elmúlt 20 hónapban harcolni volt képes Oroszország. Az első hónapokban, az első másfél-két hónapban voltak sorállományúak, de őket kivonták teljes egészében a hadműveletekből. Ami azt jelenti, hogy Oroszország tartalékok oldaláról nem tud olyan mennyiséget küldeni az ukrán frontra, amin keresztül minden front szakaszon, teljesen egyenszilárdságú módon, mindenhol támadásokat végrehajtva tudnák az ukránokat visszaszorítani. Ez pedig sakkozást jelent. Az azt jelenti, hogy például Kelet-Ukrajnában, Luhanszban, Donyecben, hogy támadásokat tudjanak végrehajtani, a Dnyeper folyótól kellett erőket elvonniuk, és ezt meg is tették. Nyilván ez felhívás egy keringőre, tehát hogy ezt észrevette az ukrán hadvezetés.
Ez a hullámzó front.
Így van, és ebben a helyzetben érezték úgy, hogy van egy olyan terület a Dnyeper folyónál, ahol támadást tudnak végrehajtani, meg is tették, és tényleg egy hídfőállást foglaltak. Itt én azt hiszem, hogy az elkövetkező 3-4 hétben mindent meg fog követni, vagy mindent el fog követni Oroszország, hogy ezt a hídfőállást megszüntesse, és az ukránokat visszaszorítsa a folyóba. De kérdés az, hogy rendelkezik-e ehhez megfelelő tartalékokkal, vagy plusz tartalékokat kell Oroszország területéről átcsoportosítani. Nyilván Ukrajnának kommunikációs szempontból ez most nagyon kellett, ezt meg is próbálják lovagolni, és bármennyire is beállt már ez a sáros, esős időszak, ezekben a térségekben, és ez egyfajta frontról történő pillanatfelvétel, az időjárás ellenére is folynak a harcok. Az hozhat egy eredményt a rossz időjárás után, hogyha bekövetkezik a hideg, és a hidegben próbál majd Ukrajna támadó hadműveleteket végrehajtani, de ehhez elengedhetetlenül szüksége lesz a nyugati tartalékokra, és elengedhetetlenül szüksége lesz nyugati segítségre. Saját erőforrásból én azt gondolom, hogy a támadó hadműveletek tartalék részei kimerültek. Védelemre vannak még tartalékok, de támadó hadműveletekre szerintem most Ukrajnának nincs megfelelő háttere.
Közben ugye a másik háborúban, ami zajlik, és amiről beszélünk hétről hétre, ugye az izraeli haderők szépen fokozatosan nagy nyomás alatt tartják ugye a Hamaszt, és haladnak előre. Ugye korábban már bejelentették, hogy feltételezett Hamasz főhadiszállásra akarnak behatolni, ami ugye a legnagyobb gázai kórház alatt található katakombákban van. El is kezdték ennek a behatolását, feltárását. Ennek nagyon komoly humanitárius része van, hogy ki kellett üríteni a kórházat, rengeteg embert, akik folyamatos ellátásra szorulnak, el kellett onnan szállítani. Ezzel kapcsolatban inkább az a része érdekes, és erről beszéljünk szerintem most, hogy felmerült bennem, hogy be kell menni azokba az alagutakba mindenképpen, ha igen, miért? Nem lenne egyszerűbb egy várakozással, kiéheztetéssel, kivéreztetéssel megoldani ezt a konfliktust, fel kell vállalni mindenképpen az alagút harcokat?
Ez egy nehéz helyzet, mert a városharc egyik legnehezebb területe az, amikor szűk helyen a föld alatt kell hadműveleteket végrehajtani. Az különösen nehézé teszi ezeket a lépéseket és ezeket a katonai műveleteket, hogy nyilván a védekező fél, a Hamasz, sokkal jobban ismeri ezt a területet, sőt, igazán várja azt, hogy Izrael és az izraeli hadsereg ezekbe a térségekbe, a föld alá menjen. Ezt nagyon egyszerűen hozzák össze. Egyrészt vannak olyan információk, amihez kapcsolódóan a biztonságpolitikai szakma nem tudja eldönteni, hogy Izrael ténylegesen ennyire jól volt képes hírszerzési információkat szerezni, vagy a Hamas direkt hagyta egyfajta csaliként ezeket az információkat Izrael orra előtt. Hadd mondjak egy konkrét felvételt, ma hajnali videó információ, amit az izraeli hadsereg megtalált, hogy például ebbe a kórházba 3 TUSZ vonatkozásában biztosan találtak olyan videófelvételt, ahol éppen viszik őket, ugye október elején, amikor a támadást végrehajtotta Izrael ellen a Hamas, és ezeket az embereket elrabolt, hogy ebbe az épületbe viszi őket el, és ott tűnnek el ezek az emberek. Ami azt jelenti, hogy amikor egy ilyen videófelvétel megjelenik, és 6-szor a fénysebességgel megkerüli a bolygót, és mindenhova eljut, teljesen joggal azok a családok, akiknek a családtagját azonosították a videófelvételen, kezdenek el azért dörömbölni és kiabálni, hogy mentsék meg.
Volt is egy több ezres felvonulás, ugye
így van. Másrészt katonai szempontból is nem engedheti meg magának Izrael azt, hogy egy ilyen információ alapján, és hidd el nekem, hogy az elkövetkező időszakban több ilyen lesz, ne menjen le a föld alá, és ne keresse meg a túszokat. Ez egy alapkövetelmény. Az a baj, hogy ha túszmentési szempontból nézzük csak, tehát nem csak az általános katonai hadműveletek szempontjából, hanem csak, hogyha egy túszmentési akció lenne, Izrael nem teheti azt meg, hogy ne tegye ezeket a lépéseket, és ne menjen le a föld alá, és ne keresse meg ezeket az embereket. Az a baj, hogy ezt a Hamas tudja, és várja őket. Ha terrorelhárítási szempontból nézem, az, amit te vársz és te kérsz, ez a tervezett végrehajtás, amikor egyszerűen kisakkozod, és van annyi időd, hogy a számodra, tehát a támadó számára legkedvezőbb feltételrendszer mentén történjen meg a támadás. Egy nagyon fontos része a terrorelhárítási műveleteknek, hogy az ilyen zárt helyekről valahogyan kimozgatni a terroristákat, hogy ne kelljen bemenni. De ezt ebben a helyzetben nem lehet megtenni.
És van, túszok vannak nála.
Így van. Van egy másik rész, ugye ez a halaszthatatlan vagy azonnali végrehajtás, amiben ha folyamatosan egyfajta Damoklész kardjaként ott lebeg a fejed fölött, műveletirányítóként, katonaként, az, hogy bármikor kivégezhetik a túszokat, sőt, bizonyos helyzetekben ezt meg is teszik, vagy elkezdenek erről fenyegetéseken keresztül, kommunikációkon keresztül a világot értesíteni, azt a parancsot fogod pillanatok alatt kapni, hogy menj be, és mentsd meg a túszokat.
Ugye az a kapcsolatban is látott napvilágot hír, hogy egy amerikai férfit, az egyik túszt megtalálták, akit még a támadás az elrablás éjszakáján kivégeztek, tehát hogy számon tartották, és rajta volt azon a listán, amin a túszokat nyilván tartják, és erről is mi is beszéltünk korábban, hogy azt hiszem nem lehet tudni, hogy mennyien vannak még életben a túszok közül, azokat a felvételeket leszámítva, amik most napvilágot láttak, ahogy vonzolják el őket.
Ez folyamatosan zavaró, tehát miközben Katár közvetít a felek között, az Egyesült Államok és Izrael oldaláról folyamatosan kérés az a túsztárgyalás során, hogy mutassák meg a túszokat. Nagyon érdekes, hogy az esetek 90%-ában a Hamas ettől elzárkózik. Tehát ez, és egyszerűen a realitás oldaláról kell azt mondanom, és nem elkefteleníteni akarok, vagy ilyen hideg zuhanyként hatni bárkire, de nagyon komolyan a forgatókönyvek között magas százalékkal ott van, hogy a túszok jó része nem él, ugyanúgy, ahogy ez az amerikai férfi is október elején, közepén már meghalt. És olyan halott túszokkal próbál alkudozni a Hamas, akiket vagy a Hamas végzett ki, vagy ne menjünk el amellett, hogy az izraeli légi csapásokban, katonai műveletekben haltak meg. Tehát ez egy nehéz helyzet, viszont a Hamas folyamatosan fönntartja azt a kommunikációs és tárgyalási pozíciót, amiben azt mondja, hogy mindenki ép és egészséges. Úgy most is volt ugye egy ember, akihez kapcsolatban azt mondták, hogy egy izraeli légi csapás miatt halt meg, de hogy a túszok többsége megvan, épségben van, ezen keresztül lehet a normál hangot fenntartani, és, ami nagyon lényeges, lassítani az izraeli
hadőt. Élő pajsként használni őket. Ugyanúgy, ahogy ezt tették és teszik a civil lakossággal is, hiszen azzal kapcsolatban is látott ugye hír napvilágot, hogy konkrétan a Hamas olyan civilek közé lőtt, akik megpróbálták elhagyni a gázai övezetet.
Nézd, ez egy nagyon nehéz helyzet. Azt gondolom, hogy a katonai műveletekben Izrael sikereket fog elérni. Nem tudok időt mondani. Nem egy-két nap, és azt sem tudom megmondani, hogy egy-két hét. Az elkövetkező hetekben, hónapokban a gázai övezetet elfoglalja. Nagyon érdekes, hogy ha visszaemlékszem, megközelítőleg 3,5-4 hete beszélgettünk arról, hogy vajon a dél-gázai térségben lesznek-e műveletek. Az történt, tegnapi információ, és ezt akkor is mondtam, hogy Izrael számára elképzelhetetlen, hogy csak az észak-gázai térséget tisztítsa meg. A dél-gázai övezetre is sort fog keríteni, és ezek a hadműveletek elindultak. Én azt gondolom, hogy a gázai övezetet el fogja foglalni Izrael, és katonai szempontból le fogja győzni a Hamaszt, mint terrorszervezet. Önmagában azt, hogy föld alatti mozgalomként működjön, ezt nem fogja tudni ellehetetleníteni. És itt jön az a kérdéskör, amihez kapcsolódóan az ATV-n volt egy egészen jó interjút adott Netanyahu szóvivője, ahol kérdés volt az, hogy mi lesz abban az esetben, ha ez bekövetkezik, hogy történik a rendezés, a rendeződés. Nagyon érdekes volt, amit a szóvivő elmondott, hogy kategórikusan kizárta azt, hogy bármilyen palesztin politikai erőnek átadja Izrael a stafétabotot. Arról beszélt, hogy nem kíván a gázai övezetben maradni Izrael katonai szempontból, de nem akarja így átadni ezt a hatalmat, és azt is elmondta, hogy abban az esetben tudja ezt Izrael elképzelni, hogyha olyan társadalmi folyamatok indulnak el a muszlim világban, és itt példaként Németországot hozta, mint a második világháború után, ahol a német társadalom nemet mondott a nácizmusra, ugyanezt várná el Izrael a muszlimok oldaláról, hogy mondjanak nemet a szélsőséges iszlámra. Most ez azért furcsa mondás, mert hogy egyik oldalról állít valamit, és ez...
Másikkal meg lényegében ellehetetleníti ezt teljesen.
Tehát egy lehetetlen mondást, a ma világában lehetetlen mondást kér, ami azt jelenti, hogy valójában politikai és katonai szempontból Izrael a gázai övezetből a mostani információk szerint valójában nem akar kivonulni. És itt mondom, és itt van egy fontos összekötése a föld alatti műveleteknek. És akkor ezeket a hadműveleteket záros határidőn belül be akarja fejezni Izrael. Ne felejtsük el, Ukrajnát beszéltük, és ottani munkaerőkért és társadalmi problémákat. Izrael a tartalékosait mozgósította. Ezek a férfiak hiányoznak a munkaerőpiacról. Szeretnének hazamenni, szeretnének dolgozni. Van köztük pék, cukrász, akármi. És ez Izraelben egy fontos dolog, hogy a hadsereg az elmúlt évtizedekben nagyjából mindig jól meg tudta azt becsülni, hogy meddig van a tartalékos katonának a tevékenységére szüksége. Emiatt van az, hogy van egy ilyenfajta időkényszer Izraelen, hogy szeretnék megnyerni ezt a háborút, és utána a tartalékosok menjenek vissza a mindennapi életbe, és álljon vissza a normális élet.
Csak röviden. Netanyahu-nak szerinted melyik a jobb? Ha ez gyorsan lezárul, és el lehet kezdeni a felelősöket keresni, vagy ha ez egy kicsit azért elhúzódik?
Én azt gondolom utóbbi. Tehát, hogyha hosszú ideig tart, mert nyilván az ő politikai felelősségét akkor addig nem vizsgálják.
Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál ezen a héten is. Önöknek pedig köszönjük ezen a héten is a figyelmet, hogyha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornánkra, illetve a komment szekcióban mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Nézzék meg korábbi videóinkat is. Jövő héten ismét a legfrissebb hírekkel várjuk Önöket. Akkor is tartsanak velünk, addig is viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.